Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok, és ma a hip-hop téma körül fogunk kicsit körbejárni sok más érdekes szempontból is megnézve ezt, hiszen ez be kell látni, hogyha a Z generációról, az új generációról beszélünk, akkor ez a zenei ágazat, a rap műfaja, ez egy egészen újfajta modernkori új generációs költészetté vált, és egy elképesztően felkapott zenei stílusra vált, mert teljesen a mainstream határát is áttörve, és lassan azt is lehet látni, hogy szinte már a pop felkapottságát kezdi átvenni ez az eddig undergroundként működő szakma és zenei irányzat, sőt a hip-hop a talán leggyorsabban fejlődő zenei ágazat jelenleg a világon, és ez a tematikai relevanciához méltó vendéget hívtam a magamhoz, nagyon köszönöm, hogy itt vagy ma velem, dr. Kanozsai Árpád, RP, aki a rap.hu-nak társalapítója, CEO-ja, arca is, műsorvezetője, szintén ebben az egész kultúrában nagyon aktív a mozogsz, BZFM-en van egy saját műsorod is, ugye, műsorvezető is vagy. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, köszönöm, hogy most beszélgethetünk.
Szia, Tomi, köszöntöm az összes hallgatót, és köszönöm, hogy itt lehetek, illetőleg, hogy gondoltál rám.
Abszolút, ugye most alapvetően egy ilyen új generációs felvetéssel kezdtem ezt a beszélgetést, de azt be kell látni, ugye, hogy ez a zenei irányzat, a zenei ágazat, ez abszolút nem a Z generációval kezdődött el, hanem itt ez egy sok-sok évtizedre visszavezethető dolog, ugye itt az új generáció és a klasszikus régi generáció között vannak ellentétek is, hasonlóságok is. Alapvetően a YouTube csatornátokon, a rap.hu-nál, te nagyon sok vendéget fogadtál már az elmúlt években, nagyon sok mindenkivel beszélgettél, legkiemelkedőbb arcok voltak az interjú alanyaid. Ebben voltak fiatalok is, nagyon frissen felkapott arcok, és persze olyanok, akik már évtizedek óta szakmában vannak. Milyen különbségeket lehetsz a zenéhez való hozzáállásban, filozófiában, akár munkamorálban ezek a különböző generációk között, lehet ezt szerinted is strukturálni?
Kezdeném azzal egyébként, hogy visszaszpoilerzek, ugyanis te is a vendégem voltál egyébként.
Vendéged voltam, és vendéged leszek, amikor megjelenik.
Szóval ez még valamikor lesz, úgyhogy a kedves hallgatók majd tudják ezt is szintén követni. Nyilván, amit felvetettél, ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát nyilván sok minden mai generáció, ami jelen pillanatban van, az valonnan fejlődött, mint ahogy minden elindult valóban. Az autófejlődés, az autógyártástól is elindultunk, a kis kőkorszaktól, a kis keréktől, aztán most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag minden elektromos. Nyilván így a hip-hopnak is van egyfajta kisülése, illetőleg egy fejlődési hulláma. A kérdésedre válaszolva, hogyha most konkretizálnánk, melyik része érdekel az én válaszomnak így ezen belül tartalmilag?
Én egészben hagynálak kibontakozni.
Na, akkor tedd fel még egyszer a kérdést, és most csak erre fogok fókuszálni.
Jó, oké. Tehát hogy látod, mekkora különbségek vannak az új generáció és az idősebb generációja között ennek a hip-hop szakmának hozzáállásban, alkotási folyamatban, világnézetben?
Vannak olyan dolgok, mint mindenben, hogy amik nem változnak. Így például szerintem a lelkesedés maga az, hogy szeretnének valamit magukból megmutatni, és gyakorlatilag egy önkifejezési forma. Ez szerintem 1972-től, illetőleg 73-től, mert ugye most ünnepli 50. életévét ugye a rap, így világszerte, úgyhogy minden gyakorlatilag a hip-hopról fog szólni. Szerintem itt nem volt változás, itt ugyanaz maradt. Egyedül a kifejezési formák, illetőleg a platformok változtak meg, illetőleg nyilván a világ is állandóan változik folyamatosan, tehát így nyilván ez kihatással van az adott szereplőkre, és így a hip-hop berkeken belüli szereplőkre is. Régen talán azt mondanám, hogy egyrészt most hagyjuk a technikai dolgot, mert arról megint lehetne egy fél napot beszélni, hogy kazettás magnóra kellett rögzíteni még a nagyon öreg arcoknak, stb. Most meg már gyakorlatilag a különböző platformokon, gyakorlatilag ha van tehetséged és még szerencséd, és akkor nagyon hamar lehet nagy karriert csinálni. Ennek bizonyos szempontból több veszélyét is látom, hogyha idézőjelben a veszély a helyes szó. Egyrészt az, hogy nagyon sok reszlibe úszik ezzel az egész nagy tömeggel, hiszen mindenki azt gondolja magáról hirtelen, hogy ő rapsztár, azért mert mondjuk egy dal a sikeres lett, és egy icipicit azt gondolom, nyilván természetesen tisztelet a kivételre vagy a kivételekre, hogy a maga a szakmai alázat, illetőleg az egész fejlődési folyamat hiánya az nagyon sok esetben eltűnik, illetőleg háttérbe szorul. A másik dolog pedig nyilván ez egy icipicit ez is világtrendnek gondolnám, hogy a pénznek nagyon nagy szerepe van, sajnos, túlzottan is nagy szerepe, és nagyon sokan nem azért fognak mikrofon, mint mondjuk régen, hogy tényleg, ha csak 10 spanyának a tére megmutatja, hanem az, hogy egyszerűen úgy szeretne élni, mint a videoklippekben. Nagy fókusz, nagy kocsi, telecsajok és minden, ami ugye ehhez való kellék, és egy icipicit elfelejti azt, hogy egyrészt Magyarországon élünk, nyilván nagyon fontos, hogy mindenki éljen az álmainak bizonyos keretek között, de hogy nagyon sokan elfelejtik azt, hogy egyrészt van egy idősebb generáció, vagy egy tapasztalt, aki kitaposta az utat nekik, van olyan, aki nem felejti el is a tiszteletet cserébe, vagy tudja, hogy ami hogyan jön. Például mondjuk szerintem te is egy ilyen típusú srác vagy szerencsére, így a beszélgetésünk alapján. De van nagyon sok olyan is. Nyilván én is lázadó voltam 16-18 évesen, de valahogy több tiszteletet adtam a generációknak, hiszen az idősebbeknek, hiszen valahogy ők azért megélték azt, amit megéltek. Előtte meg még ott van az út, vagy előttünk még ott van az út, sokkal jobban, és nyilván nyitott fejjel kell járni, meg kell a saját véleményt csinálni. Egy picit szerintem még az egy, sok esetben azt gondolom, hogy egy picit visszás, és egy ilyen furcsán használják, vagy ha valaki valamivel nem ért egyet, tök mindegy, tehát hogy fiatal, egyből rá fogja, hogy boomer. Nem is hallgatják meg azt, hogy valamin el kéne gondolkodni, egyből boomer, öreg vagy kész, ül egyes. És ez egy picit gond, mert én sem mondom azt, hogyha valaki nálam 5-10-15 éve fiatalabb, hogy figyelj, kicsi vagy, tapasztalatlan, zöldfülű, menj haza. Nem, még tök kíváncsi vagyok rá. És ez a fordított tisztelet, szerintem sok esetben hiányzik a hazai előadóknál, most nyilván nem nevezek meg senkit, de természetesen van üdítő kivétel is.
Még arra visszakapcsolnék, amit említettél, hiszen ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy akár ez az anyagias kitörés az álmodozása felé és azért mikrofonragadás, hogy egyszer egy jobb életet éljen, úgy éljen, mint a példaképei. Ez szerinted mennyire vezethető vissza tulajdonképpen a hip-hopnak, hogyha most egy 50 évet visszatekintünk, a kezdeti kiforrására? King B. producer barátom mondja mindig azt, hogy tulajdonképpen minden innováció valójában a szegények megfogalmazása volt, és a hip-hop is egy hasonló rétegből érkezett, hiszen olyanok ragadtak mikrofont leginkább eleinte, akiknek nem volt meg minden lehetőségük az életben, és ez volt a kitörési lehetőség. Ugye Kanye West volt ellen, aki arról rappelt, mert egy kicsit későbbi generáció, de hogy azért hordunk csillogó láncokat, hogy észrevegyenek minket. Tehát, hogy mit gondolsz, ez mennyire vezethető az, hogy manapság ez így jött el ennek az új generációnak sok esetben, és ez a vágyakozás, ez mennyire köszönhető annak, hogy milyen rétegből keletkezett talán ez a szakma és ez a világ?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és most lehet, hogy egy icipicit pozitív értelemben személyeskedni fogok rád, illetőleg ránk. Szerintem egyikünk sem Csepelen, Pest Erzsébeten, vagy pedig a szlámban nőtt fel, amivel nincs is semmi gond, és minden tisztelet az összes csepelinek és 8. kerületének, hiszen járok oda. De hát valljuk be, én Budán nőttem fel. Ettől függetlenül azt jelenti, hogy nem vívta meg a magam kis csatáimat Budapest utcáin, mondjuk nem ilyen 56-ban, azért ennyire nem vagyok öreg, de hogy így azért nyilván sok rétegből vannak barátaim, ismerőseim, emiatt nagyon széles spektrumon látom a világot, és nem csak azok, akik azon panaszkodnak, hogy most nem a legújabb S600-ba tud beülni, hanem örül, hogy egy kis polszkit megy. Tehát nagyon sok színű barátom van, és emiatt szerintem én is sokszínű lettem. Ez családileg is igaz rám. Például édesanyám képviselte nálunk inkább ezt az intellektuális vonalat, édesapám pedig inkább ez a szerethető zsivány, pozitív értelemben zsivány karakter, tehát aki abszolút tudja, hogy merre van az arra. Édesanyám adta mindig ezt a kulturális utat, és ebből a kettőből tevődtem össze. Úgyhogy van egy ilyen, úgymond zsivány oldalam, meg van egy ilyen nagyon intellektuál oldalam, elméletileg, nyilván nem akarom, hogy visszásan hangozzon, de amit nem szoktam reklámozni, hiszen ez a szakma nem erről szól. Visszakanyarodva a feltett kérdésre, egyébként Ella Junior is megmondta egy interjúban, hogy legalábbis valamelyik podcaston elmondta, hogy gyakorlatilag igen, hogy mondjuk teszem azt a hazai romák is, akik mondjuk szerepelnek, azért hordanak csillogó dolgot, hogy felfigyeljenek rájuk. Azért csinálnak legcsillivillibb ruhát, legdrágább ruhákat, hogy felfigyeljenek rájuk. Nyilván ez is egyfajta nézőpont. Én azt gondolom, hogyha valaki értékes, tehát például rajtam se látsz mondjuk, mit tudom én, 6 kiló aranyat, ha arról lenne szó, nyilván mit tudok kölcsönkérni, hogyha most itt nem villogni akarnék, vagy ilyesmi, tehát hogy így poénkodjak egy kör, de én nekem nem feltétlenül azon múlik, ebben sokat változtam nyilván, nem azon múlik, hogy mennyi fukszlóg a nyakadba. Azt számít, hogy ki vagy, mit érsz el, nyilván most ne a szakadt zsákba gyere, meg egy Molnár lisztes zsákba, de ettől függetlenül, hogyha egy egyszerű sima pólód van, egy no-name pólód, én ugyanúgy nézek rád, mint hogyha egy 50 000-es, tudom, G-Star pólóba vagy, szóval tök mindegy. Tehát az a lényeg, hogy te mit adsz. De egyébként maga a fejlődési folyamat, illetőleg, hogy mondtad, hogy minden a szegény körből indult, hát nyilván ez sok mindenre ráhúzható, a foci is a fellasságban született a nyomortelepeken, és onnan kerültek ki a legjobb labdarúgók, lásd Brazília. Tehát nyilván így a rapnek is van egy ilyen fajta vonala, de azt gondolom, hogy ma már ettől igencsak távol vagyunk. Ma már mindenki, aki nem annyira vaskos anyagi háttérrel érkezik, ki tud törni, ha van tehetsége, kitartása, szorgalma, odafigyel, keresi a lehetőségeket, és tényleg erre a pályára született. Én azt gondolom, hogy a sors egy idő után valahogy mindenkit utolér, akár pozitív, akár negatív értelemben. Ha te tehetséges vagy, akár a műsorvezetésbe, akár valamibe van szókincsed, tudod, nem ilyen vicc videóval van egy kicsi szókincsem, hanem hogy tényleg rendesen van egy műveltséged, és úgy nyomulsz, meg úgy csinálod, meg úgy figyelsz a világra, akkor azt gondolom, hogy bevonzod azokat a dolgokat, amiket szeretnél. De nyilván ez így van, hogy nem rózsadom tetején született a rap, sem New York-i felhőkarcolókban, hanem lent az utcába, a gettóba, ez igaz. De most meg már ott tartunk, hogy gyakorlatilag a rap, mivel az egyik legkeményebben népszerű műfaj, szerintem ez amellett egy jó biznisz is most már. Szóval nagyon sokan kinn is ebbe vágnak bele, itthon is belevágnak, de innen indult, és hát láss, hova 50 év alatt onnan indult, hova jutott.
Hatalmas kulturális fejlődése ment keresztül, és azon is persze sok minden változott, hogy milyen rétegeket mozgat meg valójában, és egy sokkal univerzálisabb nyelvé vált a rap, mint néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt volt. És az is biztos, hogy egyre több ilyen talán paradoxon összekapcsolódás látható. Tehát ahogy azt lehet látni, mint te is mondasz, hogy adott esetben akár olyan személyiségek és olyan hátterű emberek lépnek be ebbe a klasszikusan, sokaknak sztereotípjában, akár gangster világhoz, köthető világhoz, akik persze csak nagyon nem ebből a háttérből érkeznek, ugyanúgy azt lehet látni, hogy új generációs zenét kapnak fel idősebb generációsok, és új generációsok pedig idősebb generációs zenét. Amivel erre ki szeretnék lyukadni, az az, hogy szerinted mi lesz a következő trend, hiszen azt lehet látni, hogy manapság nagyon gyorsan változnak persze ezek a trendek a zenei világban, de a hip-hop világon belül, hiszen nagyon sokan rebesgetik azt, hogy most például az old school, az underground, a szövegcentrikusabb rap és a klasszikusabb ütemek fognak visszatérni, és egy nagyobb mainstream felkapottságot kapni.
Érdekes felvetés, és ezt is nyilván, mint sok minden, nagyon sok szemszögből lehet vizsgálni. Nyilván nem vagyok Nostradamus, de azért elég régóta hallgatok rappet, élek kb. 14-15 éves korom óta, ami azért hát nem tegnap előtt volt, de azért nem is az van, hogy ilyen aggasztó módon, így azért átlátok mindent, de nyilván én ilyen szorgalmasan utánolvastam, ezért tényleg a kezdetektől tudom a mai napig a trendeket. Nyilván ez is a feladatom, tekintve ugye, hogy a rap.hu-ként azért nem lehet az, hogy rögtön csak a klasszikus rockról legyen képbe az ember. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül eldöntött még. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy merre megy. Nyilván a felkapott külföldi előadók most jelen pillanatban visszanyúlnak a régi gyökerekhez, de ez a divatvilágban is így volt mindig, hogy visszanyúlunk egy 10-20 éve korábbi dologhoz. A dalokban is így van. Amúgy nyilván, ami is nálunk pörög a rádióban, megnézem, tényleg a nagyokhoz nyúlnak vissza. Tehát mit tudom én mondok, NLE Choppát visszanyúlt Tupachoz, van, aki Notorious B.I.G.-hoz nyúlt vissza, tehát valóban van egy ilyen típusú trend. Ugyanakkor például nagyon érdekes, hogy régen ilyen 3-30 meg 4 alatt nem nagyon volt zene, de inkább ilyen 4-4-50-5 perces dalok voltak, sőt még a nagyon régen ilyen 7 perces dalok is voltak. Most ez elképzelhetetlen nagyjából főleg egy rádióban, hiszen egyszerűen az ember így 3 perc után az inger küszöbeit kiveri, és így odébb kapcsol. Tehát, hogy viszont most meg átmentünk a másik irányba, hogy ilyen 1-50-es dalok vannak abszolút az új vonalon, meg ilyen 2-30, meg 2-50-es dalok, amik meg kb. Sem miért van, hogy bekapcsolod, fölmegy egy két rap, még az, még verze sincs, azt már vége is van a dalnak, és nem érted, hogy van még valami, vagy ennyi volt. Tehát, hogy én ezt, nyilván ez egy szubjektív vélemény, ez nem, tehát jó dolog, hogy vannak rövidítések, nem feltétlenül értek egyet azzal, tehát nincs egy ilyen keretes szerkezete, hogy egy felvezetés, egy elmondás, és utána egy levezetés, hanem úgy pak, úgy beletolják az arcodba, hogy itt vagyunk, azt vége van. Tehát ilyen kicsit ilyen hiányérzetem van sok esetben. Természetesen vannak jó dalok, csak hogy így általában mondva. Én azt gondolom, hogy egy erős trend vissza fog nyúlni pont azért a klasszik vonalhoz, tehát ez a 92-től mondjuk ilyen 2005-2006-ig, 2008-ig, tehát ilyen 50 Cent, Exhibit, Tupac, Notorious, csak egy ilyen nagyokat mondjam, ehhez a vonalhoz vissza fognak nyúlni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a hip-hop, mint általában a művészet, és a művészeten belül a zene, egy nagyon jól keverhető dolog, és a hip-hop mindig is arról volt híres, hogy nagyon jó műfajok találkozása volt. Tehát nagyon sokszor a rock keveredett a hip-hoppal, erre számos példát lehetne mondani, vagy Numet, például az egyik leghíresebb, vagy a legismertebb csapat a világon a Linkin Park. Tehát az minden csak nem egy stílus, az nagyon sok, mert Numetál, a hip-hop és a popnak az eleme keveredett, és az egyik legnépszerűbb csapat volt a világban. Tehát én nagyon kíváncsian várom, én azt gondolom, hogy a pop és az elektronikus zene be fog jobban, nagyobb térhatást fog egyébként ezzel nyerni, viszont nyilván lesz a hip-hopon belül egy olyan ág, akik azok az előadók vissza fognak nyúlni a nagyokhoz, de általában ezek az abszolút klasszikus eredetű hip-hop előadók, akiknek vagy a felmenői között volt valamilyen, lásd Coi Leray, ugye neki az édesapja volt ugye Benzino, azért nem egy kis név, és ő abszolút visszanyúl bátran, vagy NLE Choppa, nyilván ott mondjuk a különböző banda kötöttségek miatt, de ugye vége nem eldöntött, hogy melyikhez tartozik, vagy melyik csapatnak drukkol. De nagyon tényleg érdekes dolog. Szerintem ez a kettő lesz. Egyrészt lesz egy olyan ág, ahol pop, elektronikus, és abszolút a pop és a hip-hop egybe lesz, tehát nem fogsz nagyon különbséget észrevenni azon kívül, hogy valaki rappel, és lesz az a vonal, aki viszont tökéletesen viszonyulik a klasszik hip-hophoz. Én nekem jelen pillanatban ez a véleményem.
Akkor mi is nyújjunk egy kicsit vissza, méghozzá a te történetedben, amire én nagyon kíváncsi lennék.
Akasztják, hogy, ahóért.
Így van, hogy neked honnan jön a hip-hop kötődésed, mi a személyes rap sztorid, mikor szerettél bele ebbe a világba?
Nekem van egy nagyon kedves, legjobb barátom, gyermekkori barátom, őt Daninak hívják, és vele nyilván van főszerkesztőnk, szerkesztőnk, meg egy egész nagyon jó szakmai hátterünk, ami kiadóhoz köthető emberekből áll, zenészekből, akár belőled is, neked is mindig kikérdik a véleményét, hogyha valami újvonalas dolog van. Tehát egy nagyon jó csapat áll mögöttem, de én Danival kezdtem el, és én ezt talán még kevesebben tudják, úgyhogy nálad fogom először elmondani, én abszolút olyan vonallal kezdtem el az egész zenei dolgot, hogy Nirvana, Kispel és a Boss, Green Day, Offspring, Tankcsapda, ilyen kézzel jel bőrkabátban, hosszú hajjal, bakancsal, így indultam. És akkor itt találkoztunk, és ilyen 15-16 évesen tartott ez az átképzés, idézőjelve, tehát hogy mutatta, hallgattam, és akkor paralell volt. Aztán mégis felfedeztem mind a két műfajban ezt az egyfajta lázadást, nyilván amennyire ezt lehet értelni pozitív értelemben, tehát hogy én is ugyanúgy az akkori konvenciók ellen lázadtam, miért így kell, miért úgy kell, miért nem úgy kell, nekem nem mondja meg senki, stb. Tehát abszolút a mai tizenéveseket meg tudom valahol érteni, hiszen emlékszem még ezekre a dolgokra, hogy milyen volt, csak nyilván ezt limiteken belül tettem. De azért mondjuk úgy, hogy az akkori időkben én minden voltam, csak nem az a klasszikus beteszed a sarokba, jó fiú, aztán ott üldögél, de talán pont ebből fakadóan az, hogy mégis valamilyen szinten azt gondolom, hogy ember lettem, és mégis ezek a tapasztalatok így benne vannak, így a dologban. De hogy jött? Hát leginkább így, utána rákaptam így az ütemekre, elkezdtem utána olvasni az egész sztorira, és akkor nyilván így egybeállt, mint a palacsinta tészta, hogy van sok pont, ahol tudok vele azonosulni, van sok olyan pont, ami tényleg olyan, mint az én életemnél, és ugye elkezdtem csinálni, nyilván a furcsa volt, hogy azért nem az az A7, B7 volt, hogy akkor A7 rocker, B7 rapper, de mondjuk úgy, hogy így az a fejlődés folyamat végén, emlékszem, hogy nekem volt az első, konkrétan a középiskolában volt szupersztárom, és így mindenki le akarta venni a lábon, azt hol vetted, tudod, hol? Mondom, hát Münchenbe. Nem á, basszus, de jó, adok érte annyi, amint akarsz. Mondom, fia, nem eladó. És rá fél évre akkor bejött, és mindenkinek az volt. Egyébként nagyon népszerű többek között a mai napig kitart, mindenki nagyon népszerű a szupersztár egészen a mai napig.
Így van.
De az első között volt nekem, és ezt még kint vettem, emlékszem.
Ugye, és az neked már a Run DMC hatásáról, ha már sneakerről beszélünk, akkor én is kíváncsiuk, neked már a Run DMC hatásáról lett szupersztárod, vagy te még a Run DMC előtt fedezted fel?
Ne, független a Run DMC-től, tehát egyszerűen tetszett ez a dolog, nyilván ott is találkoztam vele, de nem a Run DMC, mert egyszerűen ez a tornacipő feeling nagyon tetszett, és mondom, annyira egyedi, olyan nem volt ott, ha mondom, kipróbálok egy ilyet, gumitalp.
Hát ez teljesen kuriózum volt akkor.
Nagyon, nagyon, nagyon. Mint tényleg nézték a villamoson a lábamon, hogy azt a nézd a csávónak, milyen cipője van, oda nézze. Jó, hogy nem a 8-ba jöttem, akkor lehet, hogy cipőm se lett volna, de azért nem, hogy így vicceljek egy kicsit, de nem, nagyon érdekes érzés. Mondom, tényleg rá fél évre, három évre minden második ember az volt. Nem pont az, de hogy így az a típus. Az érdekes volt megélni ezt is.
Tehát abszolút formálod ezt a kultúrát, és a szerves része vagy a magyar közegnek, de mégis te magad rappelsz is?
Régen álltam sokat színpadon, erről sem szoktam beszélni, mint ahogy a végzettségemről sem.
Na, arról is fogunk még.
De álltam színpadon, igen. Nyilván most vannak olyan dolgok, amiket egyelőre most még nem spoilereznék, lehet, hogy lesznek meglepetés dolgok, meglátjuk, de régen álltam színpadon, igen, tehát tudom, hogy milyen ott állni, és ezért ebből a szempontból azt gondolom, hogy hiteles vagyok, hogy tudom, hogy milyen érzés ott lenni, meg hogy nem csak úgy beszélek valamiről, hogy na, ezt így csináld, úgy csináld, vagy ez tetszik, az nem tetszik, hanem álltam én ott színpadon. Volt egy, hát az akkori időkben azt mondom, most reálisan nézve egy ilyen közepesen, alsó közepesen ismert reformációnk, egy német-magyar, és ez egy nagy kiadó, rengeteg ember volt nálunk, rengeteg előadó, például mondjuk a mai ismertekből azt mondanám, hogy Tirpa, ha neked így mond valamit, nálunk volt többek között.
Hatalmas név.
Illetőleg, még lenne egy pár név, de most így persze. Tirpával abszolút jó a viszony, és azért mondom, hogy ez egy kis történelmi kitekintés, hát még akkor mondjuk úgy, hogy még zsengébb volt, mint most. Úgyhogy sok mindent láttam én is így előadai vonalról, aztán nyilván például nem is tök érdekes, nem tudom nálad, hogy van, hanem annól, mikor én fiatalka voltam, akkor mondták, járjál inkább egyetemre, ne bóckodjál, nem vagy te, ezért nem ott Amerikában nőttél fel, meg mit tudom, tehát ugyanezeket megkaptam. Ennek ellenére tök érdekes, hogy így egy svéd csavarral különböző, én dolgoztam külföldön, illetőleg marketingben elég mélyen elmélyültem, illetőleg IT vonalon dolgoztam 4,5, majdnem 5 évet, itthon különböző multiknál, utána voltam ugye Münchenben, éltem majdnem 2 évet, Augsburgban majdnem 2, aztán egy ilyen svéd csavarral visszakerültem, és hát most én is így valamilyen szinten így ebbe az egész repszína média vonalon nyomom, úgyhogy tök érdekes, éppen még akasztott ember nem voltam, de dolgoztam már filmiparban, meg nagyon sok helyen.
Egészen elképesztő az életút, amiről mesélsz, és még beszélünk is akkor a végzettségedről, hogyha már azt is felhoztad, hiszen ez is még ebben a közegben is, úgy alapvetően egy olyan világot élünk, amikor az a trend van, hogy fiataloknak azt sugallják sokan, hogy nem kell iskolába járni, nem kell egyetem, a klasszikus végzettség nem olyan fontos. Persze ez abszolút személyiségfüggő, és nincsen egy arany út, hogy hogyan lehet ezt helyesen csinálni, de mégis sok kérdés vet fel, hogy te hogy lehet a legjobb iránymutatást adni a fiataloknak. Úgyhogy rövid kis szünetre most elmenjünk, és utána beszélgetünk még erről, és sok-sok másról a hip-hop szemszögéből is. Kedves hallgatóink, ez itt a Corporation Z. Én Trunk Tamás, WT vagyok. Vendégem Kanozsai Árpád. Folytatjuk pár perc múlva. Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok, és most az új generáció egyik legfelkapottabb zenei műfajáról, a hip-hopról, a rapről beszélünk, a vendégem dr. Kanozsai Árpád, aki a hip-hop professzora, mondhatnám, de valójában itt még más végzettség is van a háttérben, különben a rap.hu társalapítója, vagy CEO-ja, vagy interjúere vagy, nagyon sok mindent csinálsz, és sok izgalmas utat jársz be, mert az előbb kicsit végbeszédül a te életutad, de amire most talán kíváncsi lennék, az méghozzá egyrészt az, amit az előbb azt mondtad, hogy nem sokat kommunikálsz, és most csak egy nagyon rövid kérdésem lenne először feléd, méghozzá a doktori címed, ez pontosan milyen végzettségből fakad?
Hát végzett nőgyógyász vagyok, úgyhogy lányok jelentkezését várjuk, de... Nem, egyébként nem. Jogot végeztem egészen pontosan, a jogi egyetemet éltem túl, nyilván azért nem ennyire szörnyen, de és el is, én az egyetem alatt voltam rövid időben egy gyakornoki program, úgyhogy dolgoztam ügyvédirodában is, aztán utána egy elmentem volna, de így hát borzasztó magas fizetést kínáltak, és annyira megörültem, hogy összepakoltam a cuccomat, és kimentem utána hirtelen nagy örömömbe Augsburgba, és hát sikerült eltöltenem ott majdnem 2 évet, úgyhogy ott én különböző nagy multi, illetve egy nagy multi cégnél dolgoztam, ezt tudják, hogy Amazon, hogyha ez így mond valamit, és ott voltam én a magyar referens, illetőleg ilyen különböző munkajogi, meg logisztikai dolgokat csináltam, semmi köze nincs a végzettségem, ez legalább jól elmondhatom, hogy ilyenben is volt, viszont tapasztalatszerzésnek sok szempontból is nagyon-nagyon kiváló volt, úgyhogy még nem teljesen adtam föl ezt a dolgot, úgyhogy még az is lehet, hogy akkor most valami média jog felé elmegyek, de egyelőre úgy érzem, hogy nem az a minden tiszteletem az összes kollégának, szóval nehogy félreértsenek a hallgatók, nem az a merev, száraz Jóska vagyok, hanem én inkább ez a beszélem, nyomom, stb. Aztán majd meglátjuk, hogy így, ahogy így érek lehet, hogy akkor mégis beadom a fejem, de egyelőre nincs ilyen terv, inkább a média vonal.
Igazán érdekes az, hogy alapvetően, ugye arról beszéltünk már sokat, hogy itt a hip-hop világában mozogsz, ebben a kultúrában nagyon benne, vagyis formálod is ezt a kultúrát, ebben a közegben mozogtál, akkor is úgy tudom, amikor jogot is végeztél. Ennek milyen a fogadtatás egy olyan világban, ami azért a sztereotípiák és előítéletek szerint inkább a bűnözésből ered, a bűnözéshez kötődik, persze ezt manapság látjuk, hogy abszolút nem így van, de például a kolléga német rappernél, aki úgy tudom, hogy neked is, meg nekem is alapvetően német rap nagy kedvencünk, kolléga német rapper, aki szintén jogot végzett, jogot tanult, nála volt ez sokszor, és még a zenéiben is felmerül a szövegeiben egy ilyen realségi, igazisági kérdés, hogy ő hogyan lehet idézőjeles gangster rapper, vagy hogyan lehet ebben a szénában egy hiteles arc, hogyha ő valójában közben jogot tanul. Ezt te mennyire mered egyáltalán elmondani az interjú alanyaidnak, amikor leülsz velük beszélgetni? Hát és hogy fogadta ez a közeg akkor, amikor te ezt csináltad, és elmentél egy hip-hop buliba a sok baggy, pentes és Adidas szupersztáros arc közé, és mondod, hogy én jogot végzek, épp jogot tanulok.
Hát megint sok szempontból tudnék nyitni, mert nagyon professzionálisan tetted fel a kérdést. Nézzük meg mondjuk a kollega vonalat. Az, hogy tehát én jelen pillanatban nem rappelek. Nyilván valamikor én rappeltem, ami azért nyilván nem az időszámításunk előtti 6. évezredben volt, de hogy nem mostanában rappelek ebből a szempontból. Tehát, és mivel ugye kollégára tetted fel a kérdést, aki ugye alapvetően ugye jogász és gangster rapper, engem ugye ez a probléma nyilván így, vagy ez a nem is probléma, hanem ez a lehetőség nem nagyon érint, vagy ebben nem tudok azonosulni, hiszen én nem rappelek, tehát ebből a szempontból nekem nincs egy ilyen megfelelési opcióm, hogy én most azt mondom, hogy mit tudom, én így csajozom, tele vagyok BMW-vel, Mercivel, és közben meg mit tudom, én laktákat tologatok, hanem ugye nyilván jelen pillanatban inkább a mikrofon másik végén állok, tehát ugye interjúztatok, illetőleg különböző média dolgokat csinálok. De hogy ne is kerüljem ki a választ, alapvetően én ezt nem szoktam reklámozni. Pont ezért én például a családi indítatásból nálunk engem valahogy mindig egy ilyen szerénységre neveltek, és mindig azt mondták, hogy ha valaki vagy, akkor nem kell mutatnod, hogy ki vagy. Ha nem vagy senki, akkor meg mindig kirakod a kirakatba. És ez nagyon-nagyon megmaradt, ez több generáción át, tehát hogy inkább mutatok, én nem biztos, hogy ez a jó út, tehát főleg nem a mai világban, én inkább mutatok sokkal kevesebbet, mint amit érek, vagy mint ami vagyok, vagy mint amilyen anyagi helyzetben vagyok, mint ami vagyok valójában. Mert mindenki kirakja, és akkor mindenki, pont ezért van egyébként, és most nyilván te mondjuk üdítő kivétel vagy, meg még egy jó páran, a te generációnál egy hamis kép abban, hogy mindenki csili-villi, mindenki Rolex, mindenki Mercedes, mindenki BMW, mindenki nagyház, mindenki villa, nem is számít a pénz. De számít a pénz. A pénz egy eszköz a túléléshez, és egy eszköz ahhoz, hogy megvalósítsd önmagad, de nem minden a pénzről szól. De nyilván régen is belefutottam, hogy csak a pénz. Önmagában, hogyha most kapnál 500 milliót, de egy értéktelen ember vagy, boldog lennél? Szerintem nem feltétlenül. Viszont, hogyha csak lenne havi, mit tudom én, 400 öröd, de azt csinálsz, amit szeretsz, akkor szerintem én legalábbis most már úgy érzem, hogy sokkal boldogabb lennék. Nyilván nem is akarok álszentelni, tehát mondom, van súlya a pénznek, de nem akkora, mint ami a mai világban van. Tehát nem tudom, hogy mennyi látod, mondom, nincs rajtam fél kilós aranyfux, semmi, és nem egy Rolls-Royce-szel érkeztem, hanem BKV-val. Tehát én ezt nem is, sőt, van egy, például hallottam egy olyan sztorit, az egyik nagy ingatlan hálózatnak a tulajdonosa a mai napig aktatáskával jár, és kömegközlekedéssel, pedig milliárdos. Én ezt egy jó attitűdnek tartom, és egy sikeres dolognak ahhoz, hogy egyrészt ismerd azt az országot, azt a várost, és azokat az embereket, akik között élsz, akiknek mondjuk el akarsz adni, akikhez akarsz szólni. Ezt egy S500-as Mercedesben nem nagyon tudod megcsinálni. Én azt gondolom, illetőleg hát egy bizonyos rétegen belül, de meg a másik fő probléma, ez nyilván most nem akarok így visszanyúlni történelmi irányokba, hogy nálunk így tényleg így a világok, meg ez a felfogás keveredett a régi, meg az új, meg a piacgazdaság, meg az előző rész, és egy ilyen nagyon érdekes kohézió alakult ki, hogy gyakorlatilag így az van, hogy van egy olyan réteg, aki azt gondolja, hogy ha pénze van, akkor minden van. Meg akkor ő mindenkinek jobb. Nem. Nem jobb. Úgy maximum szerencsésebb. Attól még nem jobb, ugyanúgy, ha nem fürdik büdös. Tehát, hogy az én szememben, és én a másik ilyen például tök érdekes volt, hogy azért ismerek úgymond híres embereket, vagy hogy mondjam, tehát akik a focisták, a zenészeket. Én kiskoromban is mindig ez talán ebben benne volt ez a lázadó dolog, hogy én ugyanúgy egy embernek kezeltem. Én nem estem senkitől így hasra, és a mai napig nem esem hasra. Tehát talán emiatt is vannak nagyon szerintem sokszor jó beszélgetéseim a saját vonal, hogy nincs ez, hogy hú, most ő a XY, ugyanúgy egy ember. Ülj le, mondd el, itt vagyunk, örüljünk, aztán ennyi. Tehát, hogy, és nyilván én sem adom neked itt a sztárallűrt, mert most mire föl. Tehát, hogy nyilván ettől függetlenül azért mondom, hogy tehát fontos kihangsúlyozni, hogy én tudom, mit érek. Tudom, hogy mennyi munkaóra van, például a rep.hu-ban, mikor indult, mondhatom közösen, akár a saját, akár a Danival közös nevű, majd napi 12-14 óra volt benne, mire elindult. Tartalmat összetenni, a koncepciót. Ezt senki nem tudja, mindenki csak, hogy a csillogás. Nagyon nagy munka van. Volt, van, meg lesz is mögötte, amíg lesz rep.hu. Nyilván nekem is egy picit ebből a szempontból, most így, ahogy eltennek az évek, így rájövök, hogy azért szeretnék, tehát, hogy nem csak azt szeretném, hogy a srác a valami mögött, hanem, hogy én is szeretnék kicsit előtérbe menni, és megmutatni jobban magam, hiszen ha már én vagyok az egyik motorja ennek az egésznek, akkor azt gondolom, hogy most már így elég tapasztalatot szereztem arra, hogy így lassan jobban előtérbe kerüljek így a reflektorfénybe, vagy talán az ismertségbe. Úgyhogy van egy ilyen elhatározásom, és akkor ezzel csinálom, de ettől függetlenül sose felejtem el a gyökereket, ahonnan indultam, meg ahol vagyok, és hát nagyon komoly munka van a mögött, hogy itt tartatunk, és nagyon hálás vagyok egyrészt a barátomnak is, hogy együtt tudjuk csinálni, másrészt pedig így a sorsnak, hogy végül is tulajdonképpen azt csinálom részben, amit nagyon szeretek. Úgyhogy így ez a válasz a kérdésedre, idézőjelben röviden.
Abszolút eltjön ez az eredményeitökből, és ez az attitűd szerintem egy elképesztően fontos lecke, vagy akár tanács is lehet nagyon sok fiatal számára. Beszéltél az előbb a beszélgetéseidről, az interjúidről, az interjú partnereidről, és arról, hogy mitől válik egy beszélgetés valójában igazivel, valójában érdekessé. Van maradandó élményed beszélgető partnerről, ami igazán megfogott, igazán megragad benned, akár téged is megformált?
Húha, feladtad a leckét. Hát veled is nagyon jó volt beszélgetni, mikor nálam voltál, meg most is nagyon jó, úgyhogy ezért is ülök itt, úgyhogy ritkán akasztják a hóért, de te vagy az első, akinek így beszélgetés keretében így kicsit jobban felfedem magam, mondjuk így. Voltak, mondjuk úgy, hogy fogalmazzunk úgy, senkit nem megsértve, tehát most konkrét neveket nem fogok mondani. Voltak érdekes beszélgetések, volt olyan, akitől többet vártam az alapján, amit mutatott, és valamilyen szinten, hát egy kicsit mellé lőttem, vagy csalódás, nem tudom, hogy a csalódás jó szó, mert nem volt elvárásom, de mást vártam, talán inkább így fogalmazzunk. És volt olyan, aki azt mondom, hogy hát ez egy egyszerűbb beszélgetés lesz, minimál amplitúdókkal, vagy minimál ilyen pontokkal, és nagyon értelmesen látta a világot, és nagyon meglepett, úgyhogy ott néztem, hogy jé, hát ezt mondom, tényleg másképp se szóltam, úgyhogy nyilván ebből is látszik, hogy sok esetben nem a könyv borítója alapján kell megítélni a könyvet, hanem el kell olvasni hozzá, hogy az ember ezt lássa. Volt olyan is, akivel szerencsére abból kevesebb, mert azért úgy szerintem ez talán hallatszik, hogy a beszéddel az nincs problémám, tehát hogy így azért valamit csak kisajtolok, de volt olyan, ahol gyakorlatilag majd, hogy nem leizzadtam, mire három mondatot ki tudtam belőle szedni 20 perc alatt, vagy mondjuk talán nem, de nagyjából ez a verzió, az katasztrófa volt. Tehát ezeket a beszélgetéseket gyakorlatilag úgy élem meg, mint amikor a fakír alszik, nem tudom, a szöges ágyon, de valahogy egyébként tök érdekes, hogy ez sosem látszik az arcomon, hogy kivel nem annyira gördülékeny. Nyilván, hogyha valami nagyon jól megy beszélgetés, aztán jobban, de erre nagyon-nagyon figyelek, és nyilván nem is hozom kínos helyzetbe a vendégeimet, hiszen azért a vendégeim, mert valamiért elismerem az ő tudásukat.
Értem. Ha egy tanácsod lenne, mind a te saját életutatból, mind a sok-sok rapperrel, előadóval folytatott beszélgetésedből fiatalok számára, akik akár ebben a világban, vagy bárhol máshol akarnak elhelyezkedni, de innen merítik az inspirációt, az mi lenne?
Ezek a kérdések mindig a legjobbak, mert nagyon sok helyről lehet elindulni, és nagyon sok helyre lehet velük jutni. Szerintem a legfontosabb az nyilván, hogyha van családi dolog, az tőlük független, de azt gondolom, hogy alázat, rengeteg munka, kitartás és a tanulási vágy. Ha ezek megvannak, illetőleg maga az a pozitív attitűd, ez a lelkesedés, hogy megismerni újabb dolgokat és meghallgatni más olyanokat, és tök mindegy, hogy őt boomernek nevezik, tök mindegy, hogy mit tudom én, vadakat terelő juhásznak, tehát hogy legyetek nyitottak abból a szempontból, hogyha valaki mond valamit, nem biztos, hogy rosszat akar, nem biztos, hogy ő lát egy adott világ szempontból valamit, egy nézőpontot, nem biztos, hogy az övé a jó, de legalább meghallgatni meg kell, és vannak olyan alapértékek, amik nem változnak. És azt gondolom, hogy ha valaki szeretne sikert elérni azzal, hogy mondjuk hátradől, mindenki cíd és nem csinál semmit, abban nem lesz semmi, de mondjuk hozzád hasonlóan tesz a dolgokért, akkor látod, hogy elég messze el lehet jutni, és nálam is én a saját életemből tudom elmondani, hogy rengeteg munka van ott, ahol vagyunk, és nyilván remélhetőleg az útnak még nincs vége, de azt gondolom, hogy a kitartás az nagyon-nagyon fontos, legyen benned a tűz, ez a lelkesedés, és mindig ez a tehát hogy meg akarsz ismerni új dolgokat, kipróbálni magad, merj bátor lenni, merj önmagad lenni, de mindig figyelj a környezetedre arra, hogyha valami ott működött, akkor lehet, hogy itt is fog, ha itt nem működik, akkor nem biztos. Tehát legyél egy kicsit nyitottabb, és ne csak a telefont nézz egész nap. Nagyon-nagyon rossz látni, és most már generáció független, tehát már 60 éves embereken is látom, hogy csak a telefonját nézi. Nem az a világ. Az egy pici kocka, amiben valami van, egy digitális világ, de konkrétan ezek az emberek szerintem YouTube-ról nézik meg, hogyan kell füvet nyírni. Én például tudok füvet nyírni, vagy nem tudom, meg tudok szerelni valamit, és ezt tök büszkén vállalom, és attól függetlenül, hogy én is kvázi ebben a média dologban vagyok, ezzel csak több vagyok. És a mostani 10-20 elfelejtik. Nyilván vannak üdítő kivételek, de ez nagyon-nagyon rossz. Tehát, hogy milyen világban élünk, hogy egyszerűen nem tudok megcsinálni majd, hanem egy vajas kenyeret, inkább megrendelem, és akkor így, jaj, de jó. Szóval ez egy picit rossz. Nem vagyok ennyire elkeseredve, de nagyon sok széles rétegben van egy ilyen. Ez rossz út, ezt szerintem ne csináljátok, hanem legyetek nyitottak, és legyetek egy kicsit két lábbal a földön. Azt szerintem fontos, de ugyanakkor meg éljétek meg a pillanatot, hiszen egyszer élünk, azt meg akkor próbáljuk meg a legjobban kihozni.
Értékes gondolatokat inspirálsz, nagyon köszi, Erhő, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon köszönöm,
beszélgethettünk. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő hét szombaton újra visszatér a Corporation Z egy új adással. Addig is ezt vissza tudják hallgatni bármilyen streaming platformon, akár a Spotify-on, és bármikor hallgathatnak minket online a spiritfm.hu-n. Én Trunk Tamás, Double T voltam. A viszonthallásra.
Sziasztok.